Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti jégbüfét. Moskovics Judit kolléganőm a vendég, ő riporter. Azoknak mondom, akik nem teljesen tapadnak állandóan az RTL-nek, a Házon kívül című műsorának az adásaira, ezt rosszul teszik egyébként, de szóval azoknak mondom, hogy ő gyakorlatilag alapító tag ennél a simán közszolgálatinak nevezhető műsornál, és azért hívtam ide, mert annak az úgynevezett pedofil botránynak, ami az utóbbi, simán azt mondható, most már ugye egy hónapja, ugye? Hát majdnem február elejétől tartja lázban a magyar közéletet, és aminek eredményeképpen szegényebbek lettünk egy köztársasági elnökkel, és a Fidesz egy Európai Uniós lista vezetővel. Ezeknek az ügyeknek a kirobbantója évekkel ezelőtt Moskovics Judit volt, illetve az ő riportja. Ez eddig rendben van, ugye?
Nagyjából igen.
De most amiért ide hívtalak, az tulajdonképpen nem ez, hanem az, hogy nem csak, hogy te csináltad meg az alapriportot, ami a bicskei nevelő otthonban zajló rémtörténeteknek a krónikája volt, hanem hogy, és aminek következtében végül is tárgyalássorozat és büntetőeljárás során bebörtönözték az igazgatóját ennek az intézménynek, és mellékszereplőként egyébként börtönbe került az az ember, akit K. Endrének hívnak. Endre?
K. Endre.
Igen, igen. Néha.
A volt igazgató
helyettes. És akinek a kegyelmi ügyébe aztán belebukott a köztársasági elnök, hanem hogy lett egy második része ennek a történetnek, nevezetesen, hogy a kegyelmet kapott K. Endre, rá akart bírni egy fiút, aki hát áldozata volt az igazgatónak, hogy vonja vissza az eredeti vallomását, és gyakorlatilag még egyszer létrehozta azt a szituációt, aminek az eredetie miatt őt bebörtönözték, és aztán kapott kegyelmet, és került ki, és aztán lettünk szegényebbek egy köztársasági elnökkel emiatt, a kegyelmi miatt. Tehát, hogy egyszerűen épészel felfoghatatlan, hogy ez megtörténhetett még egyszer. Te hogy állsz ez az egész, ez neked, ez milyen?
Hát így én magam is meglepődtem, amikor ugye, hát nekem a 2016 óta egy eléggé kiterjedt kapcsolatrendszeren van ezzel az ügyel kapcsolatban, ami meg is maradt. És hát ezen a kapcsolatrendszeren keresztül ért el hozzám ez az információ, hogy történt egy ilyen találkozás. Tehát, hogy K. Endre megkereste gyakorlatilag az ügyének az egyik koronatanúját. Azt a fiút, aki miatt gyakorlatilag ő nagy részt megkapta ezt a jogerős büntetését, és egy 3 év 4 hónapra ítérték jogerősen, ugye, bűnsegédként elkövetett kényszerítés és vesztegetés kísérlete miatt. Ugye első fokon is, jogerősen is, és a kúria is helyben hagyta ezt az ítéletet. És nagyjából a találkozáshoz képest néhány napra rájutott rá hozzám ez az információ, ami nekem első hallásra rendkívül bizarnak tűnt. Tehát most tényleg képzeld el, hogy beszélgetsz egy fiatalemberrel, aki azt mondja, hogy néhány nappal ezelőtt őt megkereste az igazgatóhelyettes, éppen az anyukájánál volt, aki egy hajléktalan szállón él, pont nála volt látogatóban, éppen lepihent, amikor az anyukájának csöngött a telefonja. Önmagában nagyon furcsának találom, hogy egy volt igazgatóhelyettes az használja a hivatala által hozzájutott telefonszámait ilyen módon, és kapcsolatot tart az egyik áldozatnak az édesanyjával, tehát önmagában már ez is szerintem egy ilyen eléggé bizarr dolog. Minden esetre felhívta, ott akkor pont ott volt a srác, felhívta az anyukát, és mondta az anyuka, hogy gyere ide, mert Endre bácsi keres. És mondta a fiú, hogy oké, de hogy én most így tökre aludnék, tehát nem beszélhetünk máskor Endre bá. És mondta Endre bácsi, hogy hát jó lenne, hogyha most ráérnél, mert itt vagyok. Tehát Endre bácsi ott volt már a szálló előtt.
A hajléktalan szálló előtt, ahol ennek a fiúnak az anyukája lakik, akit éppen meglátogatott. És
igen, akkor éppen engedett. Ott volt. Valószínűleg az édesanyja mondta meg, hogy ott van éppen a fia.
Ja,
nem, más nem tud.
Tehát nyilván történni. Nem az első keresése volt az Endre bácsinak.
Ebből ugye az következik, igen, hogy Endre bácsinak ez nem egy hirtelen jött ötlete volt, hanem...
Kidolgozta szépen.
Hanem ő kitalálta azt, hogy igen, ő akar ezzel a fiúval találkozni.
Mit akar Endre bácsi?
Endre bácsi, én is ezt kérdeztem attól a fiatalembertől, hogy de hát mit akart? És azt mondta, hogy azt akarta Endre bácsi, hogy ő mondjon fel videókat, most őt idéztem, tehát hogy mondja el, hogy annak idején ő nem kényszerítette semmire. Ő nem mondta, hogy írjon egy másik vallomást. Ő nem tett semmit, ő gyakorlatilag csak ott volt egy szobában. Nagyjából ezeket kérte, egy része le is volt írva, egy részét elmondta neki az igazgató.
Föl kellett volna olvasnia?
És ő az alapján, amiket az igazgató mutatott papírt, ahova le volt írva, hogy mit kéne mondani, és az alapján, amit hozzátett szóban, hogy ezt hogy kéne elmondani, a fiú megfogta Endre bácsi telefonját, és felmondta a volt igazgató helyettes által kért mondatokat.
Miért nem voltak kétségei ennek a fiúnak?
Úgy képzeld el, Kati, nagyon nehéz ezt így innen a meleg stúdióból elképzelni szerintem. Ez a srác, ez gyakorlatilag hajlék nélkül létezik.
Hiszen a mamája a hajléktalanszállóján aludt vagy
aludt
pihent.
Éppen, igen. Pihent. Akkor van éppen szállása, ha össze tud annyi pénzt szedni, hogy éppen az napra, egy napra kifizet magának egy szállást valahol a városban. Az is nehézséget okoz, hogy valamilyen élelmet szerezzen magának éppen az napra.
Nekem
egyik
az egész
a történetben másik napra él.
Annyira szívenőtő volt, amikor hallottam tőle, meg aztán olvastam, hogy 6000 forintot kapott, hogy egy doboz cigarettát vitt az édesanyjának, a Endre bácsi, meg vacsorára hívta meg, vagy ebédre, tehát hogy egy ebéd 6000 forint, hogy Magyarországon ezeknek az embereknek ez a helyzet, hogy ilyen mennyiségű pénzzel lehet olyan ügyeket, amikbe beleremeg egyébként az ország.
Igen.
Ezekkel a pénzekkel lehet elérni. Szóval, hogy valami
igen,
egészen
és szürreális. Szerintem gyakran még ez sem kell hozzá. Mert olyan kapcsolat alakul ki egy ilyen gyerek otthonban, a gyerekek és a nevelőik, a vezetőség, az bármelyik olyan felnőtt között, aki rájuk fokozottabb figyelmet fordít. És hát ugye ez a fiú, ez egy nagyon tehetséges kis futballista volt. Nagyon-nagyon ügyesen focizott, olyannyira, hogy a Felcsúti Akadémiára is járt ő. Uh-huh. Maga Endre bá
menedzselte ott,
és hordta az edzésekre Bicskéről.
Tehát volt egy emberi kapcsolat
haza, abszolút.
K. Endre és e között a kisfiú
hát ez
között.
A kisfiú, ez 5 éves kora
aki most
óta
már 21 éves.
Ott nőtt fel, kiemelték a családjából. Ugye hát, hogyha most ugye ott hagytam abba, hogy milyen helyzetben van ez a srác, hogy a szüle is olyan helyzetben vannak, még voltak, mint ő, amikor kiemelték a családjából. Tehát elmondta, hogy az édesapja alkoholista, az anyukája az heroinfüggő volt, amikor ő született. Tehát ő úgy született meg, hogy csecsemőként már egy függő ember volt, aki ezzel együtt 4 éven keresztül egy ilyen közegbe élt, mielőtt kiemelték a családjából. És 5 évesen került ugye a Bicskei gyermekotthonba.
És akár még jól is fordulhatott volna a sorsa.
Egy tehetséges fiú volt. Tehát előttem van az arca kisfiúként, amikor belőtte a gólt, és boldogan ugrált, és ebből a fiúból lett egy súlyos drogfüggő, traumatizált, lelki roncs, aki hajléktalanként az egyik napról a másikra él az utcán. Ha ennek az embernek valaki oda megy hozzá a régi életéből, és azt mondja, hogy miben segíthetek, és ő éhes, akkor 6000 forint, meg egy doboz cigi, meg egy bevásárlás, az iszonyú nagy érték éppen aznap. Ezt mi valószínűleg nem tudjuk így elképzelni, de igen, de így van.
És volt emberi kapcsolat egyébként közte és Endre bácsi között? Tehát, hogy
abszolút.
Jó viszonyban voltak?
Abszolút.
Mert mondtad, hogy ő menedzselte.
Nagyon szerette.
Futballista korában, gyerek kölyök focista korában.
Nagyon szerette Endre bácsi.
Tehát magyarul mindent megcsinált Endre bácsinak, akár érzelmi alapon
igen.
is.
Igen. Igen. És ő azt sem annyira látta át a beszélgetésünkben, én azt mondtam le, azt sem annyira látta át, hogy pontosan abban a bűncselekményben, ami miatt az Endrebát elítélték, ahogy ő mondta. Szóval, hogy pontosan az miért is bűncselekmény? Ő nem látta át. Ő azt látta, ő azt tudta, hogy az igazgató azt kérte, hogy változtasson meg a terhelő vallomást, ha vissza akar kerülni ide Bicskére. Csak hogy ez a történet egyértelmű legyen, ugye itt vissza kell egy kicsit utaznunk az időben, tehát amikor 2016-ban már két feljelentés volt a gyermekotthon igazgatója ellen, és felfüggesztett igazgató volt, de még ott lakott a gyermekotthonban, mert valamiért nem sikerült kiköltöztetni a fenntartó minisztériumnak. Szóval ott élt ő még, ott volt a lakása, az irodájából nyílt. Akkor történt meg az, hogy ez a fiú a gyámjának elmesélte, mert tudta, hogy már egy-két társa feljelentést tett. Elmesélte, hogy vele mit csinált hosszú időn keresztül az igazgató. És a gyám azonnal, hát tudva már a feljelentéseket, azonnal cselekedett, és kimenekítette a gyereket ebből az otthonból, pont azért, hogy ne lehessen őt semmilyen módon befolyásolni. Betették egy autóba, és elvitték Budapestre. Akkor ő 14 éves volt, egy kamasz gyerek, akinek mindenkie, mindene oda kötötte ehhez, ehhez az otthonhoz. A barátai, a családja, tehát a családja, tehát az apja, apjaként tisztelt igazgató, igazgatóhelyettes, a testvéreként szeretett egyetlen rokona, egy nála egy évvel fiatalabb lány. Ezektől őt mind egyik napról a másikra elszakították, és elvitték Budapestre, ahol alig telefonálhatott, alig senkivel nem beszélhetett.
Egy másik otthonban.
Egy másik otthonban, mert hogy vigyáznak rá.
De közben mondjuk az egyik ember, akit ő szeretett, vagy mindkét ember, akit ő szeretett, de az egyik biztosan őt bántalmazta szexuálisan.
Így van, így van, így van, így van.
Ez egy iszonyú bonyolult helyzet.
Nagyon.
Lelkileg is bonyolult, mert ő azon kívül, hogy ezt érezte, hogy ez baj, hiszen beszélt róla kívülállónak.
Igen.
Tehát, hogy tudta, hogy ez nincs rendben ez a dolog, de ugyanakkor mégis megfosztották attól az embertől, akit amúgy szeretett.
És vagy, mindenki
akihez
mástól,
kapcsolódni
mindenki
tudott.
Mástól, akihez kapcsolódni.
A mindenki más, azt értem, az egy egyenes út, de hát azt gondolnám, hogy megszabadulni jó dolog attól, aki téged abuzál.
Igen.
Tehát, hogy
valószínűleg igen.
Ez egy
nagyon vegyes érzés.
Lehet, igen.
Igen, tehát, hogy valóban nyilván jó volt, hogy már ez nem történt meg, nem történhet meg, de közben meg gyakorlatilag nem mehetett haza. És hát ez lett aztán ennek az alapja, hogy az igazgató az ő testvéreként szeretett unokatestvérével beszélt, és elmondta neki, neki is hiányzott a srác, hogy hát visszajöhet ide nyugodtan, de ahhoz sajnos meg kell, hogy változtassa azt a vallomást, amit elmondott, és le kell írnia, hogy ez nem igaz, mert hiten különben itt Bicskén veszélyben van, mondta az igazgató. Kapott a kislány, ez már a vádirat, ezt nem én állítom, K. Endrétől pénzt, egyébként vonatjegyre, és elutazott Budapestre, és visszahozta az unokatesóját, visszahozta ezt a srácot Bicskére. Már ott várták őket az állomáson, azonnal az igazgató irodába kísérték őket, hétvége van. Egy felfüggesztett igazgató hétvégén berendeli az igazgató helyettest, és a másik igazgató helyettest is egyébként, tehát két igazgató helyettest, és ott vannak a szobában, megérkezik a fiú, és vázolja az igazgató a szituációt, hogy az van, hogyha itt akarsz maradni, mégiscsak, akkor ez így nem lehetséges, tehát ezt ugye te is érted. Úgyhogy akkor kéne írni egy másik papírt, hogy mi is történt veled tulajdonképpen itt.
És akkor megírta?
És akkor viszont ezt nem akkor írta meg, nem abban a pillanatban, mert azt mondta az igazgató úr, hogy ő neki most el kell menni a templomba. A másik igazgató helyettes is meglépett, hogy haza kell mennie valamiért, és azt mondta az igazgató, hogy Endre bácsival akkor le kéne menni az ő irodájába, és akkor ott végezzétek el a papírmunkát. És akkor Endre bácsi átkísérte a saját irodájába a két gyereket, és adott papírt és ceruzát, és mondta, hogy hát akkor annak megfelelően, amit az igazgató bácsi mondott, akkor így tessék leírni.
És segített megfogalmazni, gondolom.
Ezt nem tudjuk, erre nincsen bizonyítékunk. Minden esetre megkapta ezt a papírt, odaadták neki, elolvasta, tehát tudatában volt annak, hogy mi történik, hiszen végig is hallgatta előtte, hogy mi kell, hogy történjen. De ennek a fiúnak a fejében az, hogy őt arra kérik, hogy változtassa meg a vallomását, ez az igazgatóhoz fűződik. Ő nem látta át ezt a szituációt, hogy az Endre bácsi az csak hallgatott, ő nem mondott semmit gyakorlatilag. Ő csak jelen volt. A csendjével támogatta ezt az egészet. Tehát akkor végül is igaza van Endre bácsinak, hát végül is nem csinált semmit. Mi tudjuk, hogy mit csinált, vagyis mit nem csinált.
És akkor ez volt az a papír, aminek alapján Endre bácsit amúgy elítélték.
Megtalálták ezt a papírt, ugye, a fénymásolt változatát. János bácsi eltette otthon.
János bácsi volt a pedofil, csak hogy tisztán lássák.
Igen, a pedofil igazgató széfjében találták meg ezt a papírt. És akkor összeállt ez a képlet. És hát ezért vonták felelősségre mind a kettőt, az igazgatót is, és az igazgató helyettest is bűnsegédként elkövetett kényszerítés miatt.
És akkor ezzel megismerték a nézőink az első felét ennek a történetnek, tehát az alaptörténetet, amiről a te első riportod szólt évekkel ezelőtt, és akkor most történt, ami történt a kegyelmi ügyel kapcsolatban, ezt most nem fogjuk részletezni, és akkor kiderült, hogy Endre bácsi felvette a kapcsolatot ezzel a fiúval, megszerezte a mama telefonszámát, vagy eleve.
Megvolt neki a telefonjában. Igen, hát 8 év után elővette a készüléket, és megkereste a számot. És valamiért úgy érezte, hogy neki most dolga van újra ezzel a fiúval.
És hogy most a fiút arra fogja felhasználni, hogy a fiú mondja el, hogy tulajdonképpen Endre bácsi ártatlan.
Igen.
És erről tévéfelvételt készítenek a telefonja, mármint, hogy filmfelvételt videót, készítenek, igen. Videót a telefonnal.
Igen.
És annak az alapján majd indítanak egy nem tudom micsodát, ezt nem tudjuk,
nem
hogy
tudjuk.
Mi volt a gyakorlat célja.
Nem tudjuk, csak elképzelhetjük, hogy mire kell valakinek 3 ilyen videó. Vagy egyáltalán ez a dolog, nyilván nem az asztalon.
A 3 videó azért lett 3, mert nem volt elégedett Endre bácsi a minőséggel a gyereknek a vallomását.
Nem tudjuk, hogy miért lett 3, az biztos, hogy ezután, hogy felvették ott ezt a 3 videót, azt állította ez a fiatalember, hogy azt mondta az K. Endre, hogy még a héten akkor, amikor ez készült, találkozniuk kéne még egyszer személyesen.
Minek?
Ezt nem mondta meg, hogy minek.
Uh-huh. És a gyerek mit fel? A gyerek, hát én gyereknek hívom a felnőttet, mert ugye 20 év fölötti, vagy 21 éves most már ez a fiatal ember, ő mit feltételezett? Vagy neki nem voltak semmilyen gondolatai erről az egészről, ő csak ment, hogyha hívta Endre bácsi, aki hosszan a nevelője volt, meg ő vitte futballozni autóval, tehát hogy érzelmi és emberi kapcsolatok volt egymással.
Igen, ő azt mondta, hogy hát ezt kérte tőle Endre bácsi, és ő ezt így megtette neki. Tehát, hogy így nem is gondolt bele elsőre, hogy így ez mit is jelenthet. De aztán később, amikor mi már találkoztunk, akkor már eltelt néhány nap, tehát ő is végig tudta gondolni ezt, hogy vajon Endre bácsinak minek kellenek ezek a egyáltalán minek kellnek ezek a videófelvételek, hiszen hát itt már így véget ért egy eljárás, ő ezeket a dolgokat egyébként, ezekről a dolgokról már ezerszer beszélt a rendőrségen, az ügyészségen, a bíróságon, annak idején, és arra jutott, nyilván ezt megbeszélte másokkal is, megbeszélhette, vagy érdeklődhetett, hogy így mi lehet ez, és arra jutott, hogy hát azért neki mégsem olyan jó ez, hogy ez történik, és ezt majd meg fogja mondani Endre bácsinak, hogyha találkoznak. És ez az a találkozó, ami már mi is ott voltunk.
Mm. Na most nyilván mindenkit érdekel, hogy jössz-e a képbe a második felvonásban. Az első felvonásban évekkel ezelőtt az tiszta sor, hogy van is egy film erről, akit érdekel, elő tudja venni az RTL archívumából.
Nem
hogy
is egy riporcsorozat készült.
Igen, de nem csak az, hanem hogy volt egy Schmidt Mária, vagy valamilyen has, nem tudom, Schmidt Mária, nem, bocsánat, hanem hogy volt egy fiatal nő, aki
beszámolt.
Schmidt Erika. Schmidt Erika, legalább a Schmidtre emlékeztem.
Igen.
Aki beszámolt erről a történetről neked először.
Még 2014-ben.
Tehát úgy kerültél ebbe a dologba 10 évvel ezelőtt.
Igen.
Na de közben eltelt az idő, és most a második felvonásra hogy kerültél bele? Tehát erről az egész történetről hogy tudtál?
Hát azért ez a kegyelem, ez eléggé megbolygatta azoknak az embereknek a lelki világát, akik érintettek voltak ebben az ügyben.
Ezt a 21 éves fiút, és akit Endre bácsi megpróbált másodiknek kifutásra meggyőzni arról, hogy működjön közre a bajmosság, hogy tisztelet?
Nem értette. És több másik áldozattal is beszéltem, akik úgy fogalmaztak, hogy egy ilyen arcú köpésnek érezték ezt a kegyelmet. Azt érezték, hogy ők végigcsináltak valami nagyon nehéz dolgot, fölvállaltak nagyon nehéz dolgot, amit így. Tényleg nem volt könnyű. Nagyon sokszor elmondták, hogy mi történt velük. A bíróság elítélte ezeket az embereket, jogerősen elítélte, börtönbe kerültek, és azt gondolták, hogy így itt vége van. Tehát így ment, hogy mi történhetne még, de tényleg. És egyszerűen azt érezték, hogy azok köpik arcul őket, akik arról a leginkább nem feltételezték volna. Uh-huh. És amikor kiderült, hogy Balogh Zoltán javasolta ezt a kegyelmet a köztársasági elnök asszonynak, az azért is érintette őket különösen rosszul, mert Balogh Zoltán volt 2016-ban az emberi erőforrások minisztere, és Novák Katalin pedig a kabinet főnöke. Azt hiszem, pont a családjogi területnek volt ő a felelős ott a minisztériumban, tehát különösen furcsa, hogy pont ez a két ember, akik munkakörükből adódóan eléggé bő ismeretanyaggal rendelkezhettek erről az esetről, hiszen alájuk tartozott a Bicskei gyermekotthon. Hogy lehettek meggyőződve arról, hogy K. Endre, akit a bíróság első fokon, másodfokon, minden szempontból, minden fórumon bűnösnek talált, hogy gondolhatják azt, hogy ez nem így van? Egy miniszter. Tehát azért ez is egy nagyon furcsa üzenet volt az áldozatok felé, hogy ez hogy lehetséges? Az az ember, aki vizsgálatot indított az otthonban, hogy kiderüljön, hogy is történtek ezek a dolgok.
És hát ez az egész történet elég vérfagyasztó ahhoz, hogy megmaradjon az emléke. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez elfoglalt emberek, rengeteg ügy volt az
életükben. Erre azért valószínűleg
hanem az ilyen típusú ügy nincs.
Igen, sok, nem nagyon volt azóta sem szerencsére. Vagyis hát valószínűleg vannak.
Hát igen, hát ezek a felszín alatt nem biztos, hogy ez az egyetlen ügy, de hát ahhoz, hogy megmaradjon az ember emlékezetében, ahhoz ez elég különleges volt. Tehát nem lehet tudni, hogy
igen.
Nem lehet azt mondani, hogy ó Istenem, hát nem tudták a részleteket, mert nyilván tudták.
Igen.
Azt is tudták, miért adtak kegyelmet, amit mi még az az eset
nem tudunk. Nem tudjuk, hogy miért adtak kegyelmet. Pedig ez egy nagyon érdekes kérdés, azért jó lenne tudni.
Abszolút, de hogy még egy mondatra visszatérjünk a magára erre a második körre, hogy vajon Endre bá miért kezdte el ezt a fiút egzecíroztatni, és miért próbálta átformálni talán az egész ügyét akarta, vagy újra felvételben reménykedett, vagy mi volt ennek a gyakorlatnak a célja. Tehát azt gondolná az ember, hogy logikailag, vagy az volna logikus, hogy Endre bár eltűnne a köztudatból.
Emberileg ezt gondolnánk. Tehát ha megpróbáljuk a helyébe képzelni magunkat, bár ez nem egy könnyű dolog, de azt gondolnám, hogy akkor én így csendben maradnék, és örülnék annak, hogy nem kellett még 9 hónapot, ami azért nem is olyan sok, tehát lássuk be, 9 hónap.
Hát ez nehéz kívülről mondani,
igen, de
nyilván minden nap jó, amivel
mentesült, kell mentesült a büntetése alól, és nem csak az alapbüntetés alól, hanem az egyéb büntetések.
Igen.
ettől is, tehát szabadon dolgozhatna egyébként akármelyik iskolában ő, aki egyébként pszichológus és testnevelő tanár. Tehát egyszerűen érthetetlen.
Ő ilyen nyugdíjkor közeli? Mert azt nem tudtam megfejteni, hogy hány éves.
60 fölötti, ennyit tudok, tehát nagyjából igen. De hogy csak tippelünk. Tippelgetni tudunk.
Hogy mi lehetett. Hogy mi lehetett.
Amit tudunk, mert azt a felvételen is látjuk, és ő maga beszámol erről, hogy ezt a három videót, amit a fiúval készítetett, azt a három videót egy ügyvédnek, az ügyvédjének, és még bizonyos szakembereknek, ezt nem tudjuk, mit jelent, küldte el, adta át, és az alapján, amit szintén ő állít, azt mondta neki az ügyvéd, azt tanácsolta, hogy, nem jók még ezek a felvételek, tehát hogy még erősebben kéne ennek a fiúnak, nyomatékosabban kéne ennek a fiúnak arról vallania, hogy nem volt ott se volt az irodában akkor ő, amikor a János bácsi azt mondta, hogy új vallomást kell írni. Ott sem volt, ha valaki megnézi a riportot, akkor ezt hallhatja. Nem segített, nem kényszerített, tehát a nem szót többet kéne használni ennek a fiúnak, mondta a
és erre már
K. Endre.
Nem volt.
De a fiú addigra már ebből az egészről hallani nem akart. Ő akkor már azt gondolta, hogy az a három videó is, hú, para, igen. Mit akarhat vele? János bácsi, bocsánat, mit akarhat vele K. Endre?
És azt akarta, hogy semmisítse meg, ugye?
Igen, igen, azt kérte ő, hogy ott a szeme láttára törölje ezeket a felvételeket, amit megtett egyébként, a telefonjából törölték ezeket a felvételeket, de hát azért elmondta a fiúnak, hogy azért azt tudja, hogy ezek a felvételek az ügyvédjénél megvannak. Ugyan egyelőre még várni kell ennek a felhasználásával, mondta, mert még nem jött el az idő, mert ez most nem az a politikai helyzet, amiben ő lépni tudna és ütni tudna, ahogy ő fogalmazott.
Ez egész csak politika.
Ebből, ez egész, igen, és ugye ő koncepciós eljárásról beszélt végig, hogy őt ártatlanul ítélték el. Minden esetre ebből az következik, csak az következhet, hogy egyfajta eljárást szeretne kezdeményezni ezzel kapcsolatban az ő ártatlanságára.
Igen, de hát most, hogy ezt közreadtátok, ez most
ezért volt,
áthúzta ezért, a számításait.
Ezért is volt, igen. Tehát ez a felvétel szerintem számomra két dolog miatt volt nagyon-nagyon fontos, hogy meg tudjon történni, és nyilvánosságra tudjuk hozni. Egyrészt azt gondolom, hogy másképp nem tudtuk volna megvédeni ezt a fiút attól, hogy felhasználják újra, úgy, mint 8 évvel ezelőtt. A másik pedig, hogy meg tudjuk mutatni, hogy valójában ki is ez a K. Endre? Tehát ki az az ember, akinek a köztársasági elnök kegyelmet adott?
Igen. Az egész történet iszonyú szívbe markoló, mert közben pedig előttem van, és mindenki előtt van, aki egy percig tovább gondolkozik ezen az egészen. Egy olyan fiúnak a képe, akit én nem láttam soha, csak te látsz, akit gyerekkorában szexuálisan bántalmaznak, akinek ilyen rettenetes, kettős kötődései vannak, hogy egyszerre gyűlöli azt, aki szexuálisan molesztálja, és kötődik hozzá, mert nincsen másik elfogadható apa képe, mert a saját apját azt már 5 éves kora óta nem volt lehetősége szeretni, és akit meg lehet venni, mert olyan felnőtt kora lesz ezután a bicskei gyerekotthoni előzmény után, hogy a hajléktalan szálon pihenni ő is ki magát a hajléktalan szálon lévő drogos, vagy volt drogos anyukája mellett, és maga is drogos, mert erről is lehetett.
Igen, nem titkolta.
Tehát, hogy egy totálisan jövő nélküli embert sikerült a bicskei nevelő otthonnak előállítania.
És nem csak egyet.
És nem csak egyet. Hogy ez az egész valami vérfagyasztóan reménytelen. És most én napok óta hallom a különböző televíziós műsorokban a gyerekvédelemmel kapcsolatos megújításra szorulásnak a részleteit, és beszélünk erről, ami biztos állati fontos, és az is biztos, hogy attól, hogy most 4 hétig erről szól Magyarországon a közélet, ez nem tud megváltozni, mert annyira meg már sajnos vagyok tapasztalt, hogy ez nem így megy. Te mit remélsz ennek alapján, ennek az egésznek az alapján?
Amit remélek, Annak egy részét látom is. Tehát én azt látom, hogy például, amióta ez napirenden van, és téma a közéletben, egyre több ilyen ügy derül ki. Itt, ott, amott. Így dőlnek ki ezek a csontvázak. Tehát, hogy az biztos, hogy látszik, hogy azok az emberek, akikkel ez megtörtént, vagy akik tudnak ilyen esetekről, azok mintha most bátrabbak lennének. Azok, igen, mintha azt éreznék, hogy tehát mégiscsak lehet, hogy ezzel valamit kezdeni, lehet, hogy mégiscsak van a dolgoknak időnként következménye. Érdemesebb elmondani? Mm. Talán ez azt is jelenti, hogy azok, akik viszont ma gyerekek közelében ilyen dolgokat csinálnak, azoknak talán jobban összeszorul a feneke, hogy azt látják, ja, hogy azért ez nem egy kockázat nélküli történet. Tehát ha csak ennyi a következménye, az már nem olyan rossz szerintem. A másik ennek a politikai következménye, ami érdekes lehet, ugye, hogy azért azt senki nem gondolta volna, hogy egy ilyen ügy odáig kulminál és görög, hogy az ország vezető emberei buknak ebbe bele.
Hát az egyes számú közjogi méltóságot szedtétek le a tábláról.
Így is lehet fogalmazni, de azért
ez... Tudom, hogy nem ez volt az eredeti elképzelés, egyáltalán az ember nem álmodik ekkorát, meg nem is feltétlenül volt cél.
Nem.
Egyébként meg nekem van egy futó gondolatom az egésszel kapcsolatban, ami egyáltalán nem fontos, és nem is kell, hogy reagálj rá, hiszen te egy aktív riporter vagy, hogy nevezetesen a köztársasági elnök is, meg a volt igazságügyi miniszter is ebben az ügyben áldozatul esett egy manipulációnak, és ugyan megtették a magukét abban az értelemben, hogy nyilván mind a kettő hibázott, de hát, hogy igazán nem voltak ők fontos szereplői igazán ennek az egésznek.
Nem, ez a járulékos vesztesség. Tehát igen. Szerintem egymás áldozatai lettek.
Igen. Jó, ez a része a dolognak most már kevésbé fontos, de az a része nagyon fontos, hogy kik tanítanak, vagy kikre vannak ezek a gyerekek bízva, akiket ki kell menekíteniük a saját jelenükből, azok kikbe kapaszkodnak, és hogyha még rosszabbba kapaszkodnak, mint ahonnan kihozták őket, hogy az valami rettenet.
Nagyon ijesztő. Egyébként nagyon jó következmény lenne, ha ez komolyan történne a gyermekvédelemnek a megreformálása valamilyen módon, a változtatás. Mert azért ebben az egész gyerekvédelem és ebben a Bicskei Gyerekotthonban is dolgoztak olyan szakemberek, akik tisztességesek és becsületesek voltak. És
nem vették észre, mert nem mondták el nekik a gyerekek?
És nem is tudott volna ez, tehát ha ez nem tudott volna kiderülni anélkül, ha nem dolgoztak volna ott ilyen emberek.
Ja persze, hiszen jutott el a történet
oldalt. Igen, tehát hogy ez is ennek az egésznek a tragédiája, hogy bekerülnek tök lelkes, gyerekeket szerető, jó szakemberek ilyen helyekre, és két eset van, vagy a rendszer maga dolgozza ki őket onnan, vagy ők maguk mondják azt, hogy ezt így én nem bírom. Se idegileg, se érzelmileg, se sehogy. De ez a jelenlegi helyzet. Tehát mindig szokták, biztos mindenki beszélget, hogy az egészségügy honnan fogjuk észrevenni, ha összeomlik a magyar egészségügy. Nem fogjuk észrevenni, de szerintem a gyermekvédelem az ugyanilyen. Szerintem ami most látszik, az ezt jelzi, hogy ez összeomlott. Ez egy nagyon-nagyon lyukas valami. Tehát azért sem, azok az emberek sem, akik jól ki vannak képezve erre, akik tök lelkesek, elhivatottak, nem tudnak ebben megmaradni jelen pillanatban.
Mert az egész olyan konstrukció, hogy olyan konstrukció, minden ponton kellene bele pénzt tenni.
Igen, de hát csak ha nézzük, ugye nem csak gyerekotthonban laknak gyerekek, hanem vannak hivatásos nevelőszülői hálózatok, uh-huh, rengeteg. Ugye ez a koncepció, hogy egyre kevesebb gyerek legyen ilyen otthonokban, és egyre több gyerek legyen családban. És ez is egy annyira nehéz ügy. Hát egy 6 hetes, nem tudom, képzés után már lehet valaki hivatásos nevelőszülő. Tényleg. És kap meg sokszor traumatizált, rendkívül nehezen kezelhető ebből
fejlesztésre szoruló gyerekeket.
vajon ez jó? Ebben nincs veszély?
Biztos van benne veszély, csak nyilván annyira lelkesek attól, hogy vannak jelentkezők, akik egyáltalán hajlandóak
nagyon
kivinni a gyerekeket.
Vannak, hogy és nagyon sok a gyerek.
Odaadják annak, aki hajlandó.
Igen.
Miközben az egy korszerű modell. Tehát a családi otthonban nevelés az feltehetőleg nem hiába mondják, vagy ez rendesen megkutatott téma, hogy az lenne a jó modell, és nem a nevelő otthonos.
Igen.
Csak nem mindegy, hogy kihez adott ki. Igen.
Igen. És hát sok gyerek van. Sok nevelőszülőre van szükség. Tehát pillanatok alatt kellett felduzzasztani ezeket a hálózatokat, és a mai napig vannak olyan települések, ahol ez a fő megélhetési forma.
Juditkám, ebben az egészben engem az nyűgözött le, hogy neked vannak 10 éves kapcsolataid ennek az egész ügynek az apropóján, mert ahhoz, hogy te ezt a második felvonást is meg tud csinálni, és K. Endrét le tud leplezni, hogy nem, hogy eltűnt volna boldogan az ő kegyelmével, és a járulékos következmények elég okot adtak volna arra, hogy meghúzza magát, ehelyett megpróbálta, nem tudom milyen koncepciója alapján magát tisztára mosni, meg gondolom ez volt az eredeti cél. De hogy te ezeket a fiatalokat, vagy a nevelőket azóta is figyelemmel követed, tehát hogy nem az van, hogy megcsináltál egy akkor nagyon nagyot szóló riportot, aminek most ez lett a 8 évvel későbbi következménye, hanem és ülnél boldogan ebbe az egészben, hanem megvannak folyamatosan a kapcsolataid.
Igen, mert ezek emberi kapcsolatok lettek.
Tehát, és hogy lettek?
Hát nem tudtak nem azok lenni. Hát olyan bizalom, ezek a gyerekek, akik már nem gyerekek, de mindig valahogy úgy van róluk beszélve a gyerekek. Szóval, hogy azért náluk a bizalom az egy nagyon nehezen kiépül a dolog. Tehát, hogy ők elhiggyék egy idegen embernek, hogy ő tényleg segíteni akar rajtuk, bármilyen módon, vagy elhiggyék azt, hogy jó helyre kerül az a történet, amit ők elmesélnek magukról, ahhoz azért elég szoros kapcsolatba kell kerülni, és ez idő, nagyon sok idő, ez a bizalom. És ha ez kiépült, akkor viszont az megmarad éveken keresztül. Tehát, hogy másképp nem nagyon lehet ezt csinálni, mert nem lehet elengedni ezeknek az embereknek így végleg a kezét. Tehát, hogy megmaradnak időnként.
Az elmúlt 8 évben hogy vannak,
is. Ők maguktól. Aha. Ők maguktól fölhívnak, beszélgetünk egy kicsit. Tudunk egymásról, aztán ezt így tudnám összefoglalni, hogy tudunk egymásról. De egyébként még azért ott visszatérnek oda, amit mondtál, hogy így én bemutattam most Kándét, azért én itt ebben nem egyedül vagyok, ez tök fontos.
Ja, ez abszolút fontos.
Ez fontos, mert... hogy azért ez egy csapat. Uh-huh. Tehát ezt a mostani riportot, ezt a Boros Krisztinával ketten csináltuk. És az egész szerkesztőségünk támogatásával. Ezt a felvételt, ami ebben a parkban rögzült, ezt speciális eszközökkel kellett felvenni, ilyet még mi se csináltunk. Tehát erre rá kellett készülni. Ehhez eszközökre volt szükség, amik nem feltétlenül felelhetőek a normál ügymenetben, a szerkesztőségünkben. Tehát, hogy ez itt tényleg egy nagyon erős csapat munka volt. Én itt egyedül kevés lettem volna ehhez. Szóval, hogy ez tényleg...
Ezt mindenféleképpen szóba akartam volna hozni, meg azt is, hogy hát ebben a televízióban te másodszor bukkansz fel, mert hogy ezelőtt kicsit több mint egy évvel kaptál egy Szente László díjat, amit azért alapítottak, annak azért alapítottunk, mondom, mert én is alapítója vagyok, és Friderikó Sándor volt az alapötlet és az igazi alapító, hogy azoknak az újságíróknak is legyen elismerésük, akik önmagukat nagyon kevésé reklámozzák, így foglalnám össze ennek a célját, és hogy te tényleg nem vagy nagyon előtérbe, tehát hogy nem hordozod magad körbe.
Nem is szeretném, tehát hogy így.
Ezzel a történettel, és...
Nem rólam szól ez.
Hát, de persze, hogy nem rólad szól, ugyanakkor mégis, ha te nem vagy, akkor ez az egész eleve sincs. Tehát, hogy az ügy alapja, ami lényegesebb volt, ez a második fordulat, ez elképesztő és nagyon, nagyon fontos epizód, de azért igazán mégiscsak egy pedofil leleplezése az, ami egy valóságosan hátborzongatóan komoly eredmény.
Köszönöm, köszönjük.
És nagyszerű stábod van, vagy nagyszerűek vagytok, hogy ezt
igen. Tehát, hogy ezért házon kívül 19-20. Éve működik az RTL-en. Ez egy...
Most és azt akartam mondani, csak öreg vagyok, és elfelejtem, úgy látszik, hogy hát végül is azért hoztam szóba ezt a Szente László díjat, mert azért kaptad akkor is, mert hogy akkor is volt egy nagyon jó kis oknyomozó riportod, és ezzel nyerted meg. Tehát, hogy te erre tetted fel az életedet, hogy kiderítesz dolgokat?
Hát szerintem így ezért érdemes ezt csinálni. De tényleg, vagy nem tudom, nagyon unnám magam, ha ezt nem így lehetne csinálni. Tehát én ezért sem szeretem ezt az ilyen
ez
látszást.
Ez a jó, unnám magam.
Ezt a látszás dolgot, ezt én ezért nem is annyira preferálom, mert szerintem én akkor tudom jól csinálni a dolgomat, hogyha nem vagyok elől. Tehát nekem sokkal könnyebb úgy beszélgetni emberekkel, hogy ha közel éreznek magukhoz, és hétköznapi módon kezelődnek szituációk, tehát hogy szerintem ez egy fontos dolog nekem, ahhoz, amit én akarok csinálni. Szerintem ez a legjobb ebben a szakmánkban, hogy olyan dolgokat tudunk megmutatni, amit más nem lát.
Ez nagyszerű, egyébként a hatása is óriási, csak azért azt is tudom, hogy ennek nagyon sok buktatója van, hogy valami konkrétat is mondjak, hogy addig, hogy valakit te hittel közreadjál, mint pedofilt, az nagyon sok kört kell megfutni. Tehát, hogy igen. Ezt nem lehet lelkiismeretlenül csinálni, mert nagyon nagy károkat lehet okozni egy téves oknyomozással.
Igen. Igen. Emlékszem, amikor 2016-ban pont ez történt, hogy az információk ellenőrzését kellett, ezt a kérdéskört kellett megoldani. Hát ha létezik ügy, amit közvetlenül nagyon nehéz bizonyítani, meg ellenőrizni, az pont egy ilyen történet, mert ott senki nyilván nem volt ott. Csak az az érintett, aki ezt elmeséli. Hát és nyilván az egykori igazgató az nem erősítette meg a igen. történteket. Tehát csak azt tudtam csinálni, hogy ellenőriztem az egyiket a másikkal. Tehát ugyanazokat a kérdéseket tettem fel az áldozatoknak, akikkel tudtam beszélgetni, az áldozatok barátainak, akikkel együtt nőttek fel, a nevelőknek, akik kapcsolatban voltak.
Volt 16 kérdés, amit mindenki megkapott, és
nem tudtam más kitalálni. Igen, nem, nyilván voltak szerintem nagyon hosszú beszélgetések, de voltak olyan, volt, nem tudom, 10-12 olyan alapkérdés, már, amikor már ismertem a történeteiket, amik nagyon-nagyon megjelentek az összes interjúban, az összes történetben. Motívumok, például egy tálka mogyoró, ami mindig kint volt az igazgatónak az asztalán, és abból kínálta meg a gyerekeket. Erről mindenki beszámol, majdnem mindenki, minden áldozat beszámol ezekről. Tehát amik azt erősítették, hogy nem lehet kitalálni dolgokat, olyan részleteket meséltek, amiket az ember fantázia alapján lehet, hogy ő kitalál, de hogy ennyien kitalálják, az azért nagyon furcsa lenne.
Ezek hogy váltak vallomásokká? Hogy a nyomozóhatósággal is együtt kellett működnötök? Odaadtad a technikáját ennek az egésznek, hogy hogy jutottál a...
Akkor már nem kellett, mert ugye amikor ez a riport nyilvánosságra került, akkor már volt egy feljelentés, sőt már kettő akkor. Ugye a Poppert nevű fiatalember feljelentette az igazgatót, és utána kezdtünk el forgatni.
Ja.
Tehát akik velem beszélgettek, azok utána már a rendőrséggel is beszélgettek. Főleg úgy, hogy bízhattak a függetlenségben, mert egy külön nyomozócsoport állt föl erre az ügyre a riport után. Elég nagy létszámú nyomozócsoport a Komárom-Esztergom megyei rendőrségen, tehát nem egy ügy volt a többi között, hanem erre nagyon-nagyon ráfeszültek akkor. Főleg úgy, hogy ugye 2011-ben nem sikerült.
Ez a feljelentő fiú volt az, akinek a barátja megölte magát? Ez így kezdődött ez az egész, ugye?
Igen. Ő azt mondta, hogy két dolog történt, ami őt arra sarkalta, hogy na most már be kell menni, és meg ezt nem mehet így tovább. Az az, hogy a barátja öngyilkos lett, vonat elé ugrott, ugye a Bicskei állomáson, a másik pedig, hogy állami kitüntetést kapott a Bicskei gyermekotthon igazgatója. És ezt ő nem bírta már. Nem. Tehát azt mondta, hogy nem. és bement, és feljelentette. Tehát igazából, ha itt ilyen hősökről beszélünk, meg bátorságról beszélünk meg, azért annál nagyobb bátorság szerintem kevés van. Mert engem körülvesz egy szerkesztőség, kollégák, család, valamiféle biztonság, de ezeket a gyerekeket nem vette körül semmi. Tehát így gyakorlatilag ezt is lehet mondani, hogy nem volt veszteni valója. De
hát hogy pláne, hogy az érzelmi kapcsolódás.
Igen, tehát na, az bátorság.
A saját tönkretevőikhez
az bátorság.
Nagyon nehéz ezzel és az abuzálással együtt cselekedni, vagy valomásokat tenni. Hát ez valami.
Igen.
Hát nem tudok más mondani, mint azt, hogy ez elég fantasztikus teljesítmény. Tőled, a házon kívül csapatától, Boros Krisztától, akivel együtt dolgoztál, Kovács Mihálytól, aki a főszerkesztő, remélem még mindig ő a főszerkesztő, és jól mondom.
Igen.
Úgyhogy egyrészt gratulálunk nektek, másrészt meg azt mondom, hogy hát nagyon sokat tettetek ezért a magyar társadalmi valóságért, mármint hogy ne legyen korlátlan lehetősége itt a gonoszságnak aratni.
Tegyék ezt minél többen.
Ez lenne a jó. Örülök, hogy megnézték ezt a felvételt, és sajnálom azt, hogy van mind gondolkodni utána is elég hosszasan, és hát jégbüfé lesz a jövő héten is. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!